Szabados Gábor sport közgazdász az Inforádió arénájának vendége. Atlétikánál tartunk még mindig, ugye vannak atlétikai nagyhatalmak, meg abban kevésbé érdekelt nemzetek. Eljuthat-e például a dopping botrány az Egyesült Államokig, most, hogy a vadai ellendületben van Oroszországgal?
Ugye, amikor említettem az előző részben a pókhálós példát, akkor ugye az valóban egy olyan példa volt, amit mindig akkor szoktak felhozni, amikor felmerül az, hogy oké, hogy mindenféle országból buknak meg sportolók dopingvizsgálaton, de miért van az, hogy amerikaiak olyan ritkán? Mert valóban, ha most nagyságrendileg nézzük, főleg ahhoz képest, hogy milyen sok amerikai sportoló van a legtöbb sportágban, akkor jóval kevesebb Egyesült Államokbeli sportoló bukik meg, amire megint nagyon sok összeesküvés elméletet lehet ugye felhúzni. Én mégis azt gondolom, hogy ha más országokban akad erre példa, akkor minden bizonnyal az Egyesült Államokban is, még ha nem is feltétlenül olyan szervezett formában, mint amiről most Oroszországban beszélnek, és hát azért természetesen tudunk onnan is példákat mondani, mondjuk ugye Marion Jones például, aki szintén atletikában bukott, ugye meg is neki is ugye olimpiai aranyérmeit kellett visszaadnia. Én azt gondolom, hogy soha nem mondhatjuk azt ki, hogy már pedig ez az ügy ez csak eddig terjed, és nem tovább. Tehát soha nem mondhatjuk azt, hogy amerikai doping, amerikai sportoló nem fog megbukni dopingolással, vagy hogy ennél több eset már nem fog előfordulni. Tehát mindig van olyan terület, amiben be tud folyni a dopping, és amiről kiderülhet, hogy tisztességtelen eszközöket használtak sportolók.
Kerékpár biztatásképpen tudja mondani, hogy ez a nagy viharok után mára tisztább lett?
Hát azért nagyon furcsa lenne, ha én innen most azt mondanám, hogy igen, a kerékpár tiszta, tehát nyilván nem én végzem a dopping ellenőrzéseket. Én azt gondolom azért, hogy az a fajta szervezett tevékenység, amiről ugye most például Lance Armstrong kapcsán híreket kaptunk, aki ugye mellesleg egyébként szintén amerikai, tehát én nagyon bízom abban, és hiszek is abban, hogy ez a fajta szervezett tevékenység, ez jelenleg nincsen meg a kerékpársportban. De nyilván az, hogy ne legyenek olyan sportolók kerékpárban, vagy bármilyen más sportágban, akik tiltott eszközhöz nyúlnak, ez nem garantálható. És soha senki nem állíthatja azt, bármennyi dopingvizsgálatot is végez el, mert tehát azt ugye tudjuk, hogy a dopingolók mindig egy lépés előrébb járnak, mint a doping ellenőrök. Tehát soha senki nem állíthatja azt, hogy ez a sportág, vagy az a sportág teljesen tiszta. Olyan nincs, hogy a sportág teljesen tiszta legyen.
Miért mennek ebbe bele a gyerekek szülei? Van-e erre valamilyen kutatása a közgazdaságtannak, a sportközgazdaságtannak? Mert egy gyerek ugye nem maga dönt, amikor 3 évesen elkezd valamit csinálni nyilvánvalóan, hanem a szülő, a nagyszülő. De mi a költség, mi a haszon? Hogy számolják?
Itt két dolgot kell nézni. Az egyik nyilván ehhez kell egyfajta, hát most csúnyán fog hangzani, amit mondok, de jellemhiba, tehát egyfajta erkölcsi tartásnak a hiánya. Tudjuk, hogy ez sok embertársunkban megvan. A másik dolog viszont, és ez valóban egyébként egy nagyon fontos elv, amit látnunk kell, hogy itt nem úgy működik a dopping, hogy vannak a tiszta sportolók, akik nagyon keményen edzenek, és tényleg mindent megtesznek, és becsületesen dolgoznak, és mellettük vannak a dopingolók, akik otthon ülnek a kényelmes hotelben, nézik a tévét, bekapnak 2 pirulát, és akkor ugyanolyan teljesítményre képesek, mint azok, akik becsületesen dolgoznak.
Mindenki kőkeményen dolgozik.
Úgy van, ugyanolyan kőkeményen dolgozik mindenki, tehát aki dopingol, az is ugyanazt a munkát, vagy még talán még keményebb munkát elvégez, mint az, aki nem dopingol. Csak hát kell az a bizonyos plusz. Látjuk azt, hogy hogyan dőlnek el sportesemények. Centimétereken, millimétereken, századmásodperceken, apró nüanszokon múlnak arany- és ezüstérmeknek a sorsai. És lehet, hogy ezt a századmásodpercet, ezt a centimétert vagy millimétert pont az a kis segítség fogja megadni, amit a dopping jelent. Tehát ez az, én azt gondolom, hogy ami ráviszi a sportolókat, hogy egy icipici előnyt kikovácsoljanak maguknak, hogy ilyen értelemben maguk javára tudják billenteni a mérleg nyelvét. És ugye még egy dolgot azért itt nagyon fontos látni, hogy azért a dopping és a nem dopping közötti határvonal az egyáltalán nem egy éles, egyértelműen beazonosítható vonal. Nyilván, ha csak a dopping listát nézzük, akkor az. De azt azért látni kell, hogy ugye akik tisztán készülnek, azok is nagyon komoly orvosi háttérrel készülnek, és nagyon sok olyan szert, táplálék kiegészítőt és a többit vesznek igénybe, amit mi hétköznapi emberek nem. És ami akár adott esetben nem is biztos, hogy hosszú távon egészséges a szervezetüknek. Tehát a kettő közötti határvonal azért, mondom, nem egy éles határvonal, az inkább egy ilyen elmosódott sáv. És nagyon nehéz ezt megállapítani igazából, hogy mi az, amit doppingnak kell nevezni, mi az, amit még nem kell doppingnak nevezni. Nyilván a vada és a dopping ellenes szervezetek nem tudnak más csinálni, mint húznak egy vonalat, és akkor ami az egyik oldalon van, az tiltott, ami a másik oldalon van, az még engedélyezett, de adott esetben egymáshoz nagyon közel álló dolgokról van szó. Ha most egy teljesen egyszerű példával szabad élni, ez tényleg olyan, mint amikor mondjuk a világháborúk után önkényesen meghúzták egyes országoknak a határait, és mondjuk falvakat és családokat vágtak el egymástól az új határokkal. Kicsit a dopping határ meghúzása is ilyen. Tehát teljesen hasonló jellegű szerek közé kerülhet be az a vonal, ami az egyiket még szabályossá teszi, a másik pedig már tiltottá.
Néhány éve egy magyar sportvezetésben jártas ember ült ott, abban a székben, és azt mondta, hogy azért ne legyen félreértés, minden sportszakmai vezetésnek az a dolga, hogy a sportolókat elvigye a falig. De nem tovább, mert onnan kezdve az már dob. De a falhoz szorosan.
Így van. Pontosan erről van szó.
Minden országra?
Ez
ugyanígy igaz?
Enélkül
mindenki
nem
az
lehet...
győz, aki többet tesz bele abba, hogy a falhoz így még szorosabban menjen?
Így van. Enélkül egyszerűen többet nem lehet elérni. Most egy másik sport példát hadd mondjak, ugye távolugrás ugye úgy működik, hogy minél jobban kell ugye az elrugaszkodást megtenni, van egy vonal, amíg ugye ahonnan el lehet ugrani, és hát nyilván, hogyha én egy méterrel előtte ugrok el, akkor az én eredményemet csökkenteni fogja, tehát úgy kell az elugrást időzítenem, hogy a lehető legközelebb kerüljek ahhoz a vonalhoz, de ne essek át rajta, mert akkor érvénytelen az ugrás. Na most valahogy a doppingolást is így kell elképzelni, meg egyáltalán minden tevékenységet a sportban, a doppingot különösen, hogy valóban el kell menni a falig, de nagyon kell arra vigyázni, hogy ne lépjünk át rajta. El kell jutni addig a vonalig, de nagyon kell arra vigyázni, hogy ne csúszunk át rajta. És ez egy nagyon nehéz dolog, de anélkül, hogy valaki a lehető legjobban megközelíteni ezt a vonalat, anélkül gyakorlatilag lehetetlen komoly eredményt elérni a mai versenysportban.
Olimpia lesz 16-ban. A mostani botrányok, ami az atlétikában nap mint nap történnek, befolyásolhatják a riói fölkészülést?
Egyértelműen. Tehát egyértelműen befolyásolhatják, ugye nincs egész egy év ugye az olimpiáig, tehát most már mindenki kezd a célegyenesbe fordulni, tehát igenis azt nyugodtan mondhatjuk, hogy, és ez a dolog, ez ugye még messze nincs a végénél, tehát itt könnyen lehet, hogy hát tudjuk azt, hogy azért milyen lassan születhetnek ítéletek, könnyen lehet, hogy itt az olimpia előtt nem sokkal születnek esetleg ítéletek, eltiltások, vagy bármilyen más döntések. Tehát az biztos, hogy az érintett sportolókat ez nagyban befolyásolhatja, például mondjuk ugye az orosz atlétákat, de egyébként ez kihathat bárki másra is. Tehát nyilván mondjuk az ő riválisaikra, mert ők sem tudják, hogy most akkor milyen versenytársak ellen készüljenek. Természetesen a legjobbat próbálják meg kihozni magukból, de hát azért mentálisan ez nem egy könnyű feladat. Tehát igen, ez akár eljuthat oda is, hogy nagyon sokaknak a szereplését, akik egyébként végül aztán ott vannak az olimpián és versenyeznek, az ő szereplésüket olyan mértékben befolyásolja, hogy nem tudják a legjobbikat nyújtani.
Ezt ki lehet valahogy sakkozni, számolni, hogy mennyit ér egy olyan olimpia, ahonnan a riválisaim jelentős részét dopingvédség miatt kizárták?
Én azt gondolom, hogy az olimpia az mindig egy teljes értékű olimpia. Tehát,
akkor is, hogyha az atlétáknak egy jelentős része nem lesz ott, mert éppen eljárás alatt áll a hazájában.
Most gondoljunk arra, hogy azok a sportolók, akik a 1980-as moszkvai vagy a 84-es Los Angeles-i olimpián nyertek érmeket, akár mondjuk Carl Luizek ugye 4 aranyérmet nyert Los Angelesben, vagy azok a magyar sportolók, akik Moszkvában lettek olimpiai bajnokok. Most az ő sikerüket kisebbnek gondoljuk azért, mert az egyiken ugye az Egyesült Államok és és neki a szövetséges országai, a másikon pedig a szocialista országok nagy része nem vette részt.
Igen, de annak én azt gondolom, számolgattuk, hogy milyen sportágról van szó, mert ahol olyan sportágakban, ahol teljes volt a mezőny, mert a résztvevők eljöttek, ott teljes értékűnek gondoltuk az érmet. Ahol meg a bolygót miatt nem jöttek el, ott gyöngébbeket kellett legyőzni. Emlékszem ezekre a sakkozásokra.
Ez természetesen így van, ugye nem véletlenül megnézzük mondjuk a Románia, ugye a Los Angeles-i olimpián kiválóan szerepelt, ha jól emlékszem, harmadikak voltak talán az éremtáblázaton. Azért, mert ugye egy csomó olyan sportágban, ahol általában a szocialista országok voltak jók, ott ugye ők tudtak dominálni, mert ők azon kevés ország közé tartoztak, amelyek ugye nem csatlakozott a bolygóhoz. Tehát persze, ez igaz, de ettől mondjuk azokat az aranyérmeket, amelyeket, vagy bármilyen érmeket, vagy bármilyen helyezést, amit ott elértek a sportolók, én azt gondolom, hogy főleg már így 10-20-30 év távlatából nem gondoljuk gyengébbnek. Persze lehet, hogyha mondjuk a Rio-i olimpián valaki nem lesz ott, és akkor az ellenfele nyer, akkor azt mondják, hát igen, de X vagy Y nem volt ott, de mondjuk 10 vagy 20 év múlva, amikor az unokáinak elmeséli, hogy olimpiai bajnok volt, és megmutatja nekik az érmet, akkor szerintem erre már senki nem fog emlékezni. Ugye itt beszéltünk a történelem könyvekről, amiket aztán ugye néha át kell írni utólag, de azért mégiscsak azok az eredménysorok, amik a legmeghatározóbbak. És akkor ugye azt se felejtsük el, hogy most egy teljesen aktuális példát, ha mondjak. Tornában például, lólengésben ugye nagyon úgy néz ki, hogy Berki Krisztián nem lesz ott az olimpián, ugye teljesen másokból azért, mert a kvalifikációs rendszer furcsaságai miatt neki ugye egyetlen hiba elég volt ahhoz, hogy ne lehessen ott az olimpián, mint ahogy ez korábban ugye előfordult ugye a pekingi olimpián. Is lemaradt. Most aki megnyeri például a lólengést Rióban, az ő érmét majd kisebb értékűnek gondoljuk azért, mert Berki Krisztián nem volt ott. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát ott kell lenni, és akik ott vannak, azok közül kell a legjobbnak lenni.
Tegnap egy góllal tettünk egy lépést a Futball Európa bajnokság felé. 30 éve nem lehetett részünk abban az élményben, hogy magyar csapat ott van. A futball értékét, bármilyen módon számítva is, ez az egy gól most megdobta, ugye vasárnap van a visszavágó.
Hatalmas mértékben én azt gondolom. Nyilván a dolog akkor ér igazán valamit, hogyha a vasárnap is ugyanilyen örömmel végződik a mérkőzés, tehát hogyha kiharcoljuk az EB-re jutást, mert tehát ugye a visszavágón is sikerrel kell még azért szerepelni, de azt gondolom, hogy szinte felbecsülni sem tudjuk azt, hogy mekkora értéke lenne ennek a kijutásnak. Ugye ha a magyar labdarúgást körülvevő egész közeg változna meg, tehát az a nagyon nagy részben negatív hangulat, ami most körülveszi a magyar futballt pontosan a nemzetközi eredménytelenség miatt, az alapjaiban változhatna meg. És akkor ennek nyilván egyrészt van egy nagyon komoly gazdasági értéke is, tehát azáltal, hogy mondjuk nőne a mérkőzéseknek, akár a magyar bajnoki mérkőzéseknek a látogatottsága, szponzorokat aktiválhatna ez a siker. Például olyan multinacionális vállalatok, amelyek ugye nemzetközi szinten támogatják a futballt, tehát szponzorálnak futballban, de Magyarországon ezt nem tették meg, mert nem érezték a magyar futballt olyannak, vagy bármilyen más módon érezthetheti ez a hatását. És nagyon sok olyan számokban alig kifejezhető, vagy egyáltalán ki nem fejezhető dologban. Ugye nagyon sok légiósunk nyilatkozik arról, hogy hát nem csak egyszerűen arról van szó, hogy külföldön több pénzt lehet keresni, hanem más a közeg. Tehát, hogy istenként tisztelik őket az emberek, végigmegy az utcán, és látszik, hogy mindenki tisztelettel bánik vele. Még itthon mondjuk, ha ismerkedni akar valamilyen szórakozó helyen, akkor nem mondja meg, hogy futballista, mert nagyon sok ilyen példát hallottam, hogy fiatal labdarúgók nem mondják meg a lányoknak, hogy mivel foglalkoznak. Mert tudják, hogy az esetek nem jönnek jól. Ez az egész változhatna meg. Tehát olyan pozitív impulzusokat kaphatnának a magyar labdarúgók, amire valóban korábban az ő életükben gyakorlatilag, nem, hogy a karrierjükben, de szinte az életükben sem volt még példa. És alapjaiban változtathat meg mindent. Ez az egyetlen siker. Nyilván ettől még egy csomó amúgy negatív folyamat nem fordul pozitívvá. Tehát ettől mondjuk az utánpótlásban dolgozó összes edző hirtelen nem lesz szakmai zseni. De ez a közhangulat, ez nagyon sokat tehetne a magyar labdarúgás feljavításáért.
A közhangulat megváltozik, hogy ha tovább jutunk, illetve ha bejutunk, akkor biztosan országos öröm lesz mindenféle állástól, színezettől függetlenül. A labdarúgás nyilván mindenki szereti. De utána a második napon mi fog megváltozni?
Én azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú dolog. Tehát az biztos, hogy az Európa bajnokságig, ezt azért hangsúlyozni kell, de az Európa bajnokságig ez a hangulat, ez kitartana. Tehát kicsit, hát ahhoz hasonlítanám a dolgot, mint ami pont ugye 30 évvel ezelőtt a legutóbbi eseménynél, a mexikói labdarúgó világbajnokságnál történt. Ugye egy rendkívül felfokozott várakozás előzte meg a világbajnokságot, a magyar csapat selejtezőkön mutatott jó szereplése, és ugye például a barátságos meccseken, mint mondjuk a brazília elleni válogatott mérkőzés kapcsán. Tehát valóban volt egy igazi futball hangulat, és én azt gondolom, hogy valami ehhez hasonló hangulat lenne a franciaországi EB-ig, és nyilván ahhoz, hogy ez aztán hosszú távon is megmaradjon, tehát nem csak az EB-ig tartson, ahhoz természetesen kell az, hogy ott tisztességgel helytálljon a magyar válogatott, de én azt gondolom, hogy pontosan az új EB lebonyolítás miatt erre egyébként lenne esélye.
Azt ki lehet-e most valahogy számolni, hogy ez az eredmény, ez minek köszönhető? A korábbi évek szisztematikus munkájának, a belefektetett pénznek, az akadémiai rendszer felfutásának, vagy a labdarúgó kétlábasságának, harckészségének és agresszivitásának, amit most írnak róla lapok?
Hát én nem akarok senkit megbántani, és nyilván a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a sok labdarúgás fejlesztő programjától nem akarom elvenni a dicsőséget, de én azt gondolom, hogy ez egyetlen egy döntésnek köszönhető igazán, annak, hogy Dárdai Pált kinevezték szövetségi kapitánynak még tavaly ilyenkor, még akkor is, ha ugye sem az első mérkőzésen, sem az utolsó mérkőzéseken nem ült a kispadon, de én azt gondolom, hogy az ő megjelenése fordította meg a magyar labdarúgás mentalitási tendenciáit, hogy így mondjam, tehát mind a válogatott szereplését, mind az őket, tehát a válogatottat körülvevő hangulatot, tehát megint csak erről beszélek, ez egy nagyon fontos dolog, és tényleg ezt nagyon kell hangsúlyozni, hogy rengeteget számít az, hogy milyen hangulat veszi körbe a válogatottat.
De kinek a hangulata számít? A nézőké? A nézők természetesen, alig mennek ki a meccsekre? A sportvezetőké? A politikái?
Mindenki. A tehát az, hogy mind a játékosok, edzők és egyáltalán futballban dolgozók mit érzékelnek a közhangulatból, hogy milyen attitűd veszi őket közre, milyen a futballt körülvevő imázs és presztízs. Tehát én azt gondolom, hogy ebben óriási szerepe volt Dárdai Pál megjelenésének. Nyilván az természetesen, hogy most Norvégiában éppen sikerült győznünk, ezt nehéz lenne Dárdai Pálnak jóvá érni, hiszen ebben már ugye az új szakmai stábnak is komoly szerepe van, de hát tudjuk, hogy a futball azért ez egy nagyon szubjektív sportág, tehát az, hogy mikor, hogyan történnek dolgok, nagyon sokszor a szerencsém múlik, most elég, ha csak a tegnapi meccsre utalok, ha a harmadik percben Király Gábor nem véd egy óriásit, akkor lehet, hogy már nem is beszélhetnénk továbbjutásról. Mégis én azt gondolom, hogy azt a fajta nagyon negatív szériát, hogy a magyar válogatott nem tudta igazán kihozni azt, ami a képességei alapján benne van, és most nem arra gondolok, hogy nem lett világbajnok, mert nyilván nem ez van benne a képességeiben, hanem az, hogy mondjuk egy ilyen selejtező sorozatban eséllyel szálljon harcba a továbbjutó helyekért. Ebben nagyon nagy szerepe volt Dárdai Pálnak.
Amikor a gólszerzőt nézzük, akinek a menedzsere már 7 órakor kapott egy hívást Lengyelországból a lapok szerint, hogy gratuláljanak neki. Akkor egy ilyen labdarúgónak ez az értékét pénzben növeli?
Óriási mértékben.
Ez kétszeres, tehát háromszoros szorzó?
Szerintem.
De mitől? Azért, mert már elnézést, rugott egy volt?
Ez így működik. Tehát ugye, ahogy mondtam, a labdarúgás rendkívül szubjektív sportág. Tehát ugye az úszásban, ha azt nézzük, hogy most melyik úszó mennyit ér, ott van az óra. Az soha nem hazudik, meg kell nézni, mi az egyéni legjobbja, mi az idei legjobbja, milyen teljesítményre képes, és az alapján nyugodtan sorba lehet ugye állítani a sportolókat. A labdarúgás az nem ilyen. Abban nagyon sok szubjektív tényező van, és az ilyen elemek rengeteget dobhatnak egy-egy játékosnak a megítélésén. Most megint, hogy csak egy konkrét példát mondjak, Torgelle Sándornak a karrierjét ugye gyakorlatilag az indította el nemzetközi szinten, hogy Németországnak rúgott két gólt egy válogatott mérkőzésen, és ez az ő szereplésében nagyon sokáig ez volt a pozitív és meghatározó tényező, még akkor is, amikor a klubcsapataiban esetleg nem úgy szerepelt, akkor is ez a tényező, ez őt, az ő értékét mindig emelte. Tehát ilyen értelemben valóban akár egyetlen egy mozdulat is meghatározhatja egy embernek a pályafutását, és ezek a szubjektív tényezők egy labdarúgó értékére, ami megint csak egy szubjektív megítélés kérdése, tehát itt nem lehet különféle szorzókkal kiszámolni az, hogy egy labdarúgót mennyiért lehet a piacon eladni, hanem itt valóban egyfajta szakmai értékelés alapján mégiscsak egy szubjektív számot lehet mondani. Ezt nagyon erősen befolyásolja az, hogy ilyen kiemelt mérkőzéseken hogyan szerepel az ember, és ugye ez, ami a magyar válogatottnak eddig nem nagyon adatott meg, hogy egyáltalán eljusson olyan mérkőzésekre, amelyet ilyen árgus szemekkel figyelnek külföldön is, hiszen például pótselejtezőt sem játszottunk, még arról nem is beszélve, hogy ugye Európa-bajnokságon, világbajnokságon nagyon régen nem játszottunk, tehát hogyha mondjuk a magyar válogatott kijutna az Európa-bajnokságra, akkor én nyugodtan merem azt itt állítani és írásba adni, hogy 2016 nyarát követően 2-3 topligás játékosunk biztos, hogy lenne, mert azok a játékosok el tudnák adni magukat az EB szerepléssel.
És ilyenkor az ő piaci árukból lecsorog valami mondjuk a nevelő együtt csapathoz, vagy ahhoz az akadémiához, ami őket megtanította?
Erre nagyon pontos szabályok vannak, tehát van az úgynevezett nevelési költségtérítés, ami valóban visszajuttat összegeket azokhoz a utánpótlás nevelő egyesületekhez, amelyek kinevelték ezt a tehetséget, de természetesen ez a teljes vételárnak adott esetben csak egy töredéke, és hát nagyon gyakran egyébként klubok úgy értékesítenek játékost, főleg ilyen nevelő klubok, hogy a szerződésbe beleveszik, hogy ha a vevőklubnak sikerül tovább értékesíteni a játékost, akkor abból bizonyos százalék őket illeti, pontosan azért, hogy ez a fajta értékhez megmaradjon ott, ahol az érték az képződött, hogy így mondjam, de azért azt látni kell, hogy ezekből a tranzakciókból mégsem az utánpótlás nevelő egyesületek részesednek a legnagyobb mértékben, tehát éppen ezért fontos az, hogy ezek az egyesületek meg tudjanak élni, normális keretek között tudjanak működni, megfelelő forrásokat találjanak arra, hogy a szakmai munkát tudják erősíteni, és ez valamilyen szinten egyébként, ha már itt szóba kerültek ugye különböző állami támogatások, ez valamilyen szinten egyébként állami feladat is, nem csak azért, hogy mondjuk kineveljünk profi labdarúgókat, bár hozzáteszem, hogyha közgazdászt, vagy ügyvédet, vagy bármilyen más szakmát lehet állami költségen nevelni, akkor miért ne lehetne labdarúgót is, de inkább azért, mert tudjuk azt, hogy egy csapat utánpótlás rendszerében, ha van mondjuk 300-400 gyerek, abból mondjuk 10 vagy 20 a hivatásos sportoló lesz, de talán még annyi sem. A többi az nyilván szabadidő sportként űzi ezt, és nagyon szeretnénk azt, hogy a jövőben felnőttként is űzze, tehát sportoljon, és ezáltal egészségesebben jobban éljen. Tehát
ilyen értelem, lesz belőle.
Arról nem is beszélve pontosan, hogy ezek a sportolók nagy valószínűséggel az adott sportágnak a nézői, fogyasztói is lesznek, tehát ilyen értelemben a gazdasági hátterét is segítik az adott sportágnak.
Szabados Gábor sportközgazdász volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Dénes Tamás sportszakíró és Módos Márton az Inforádio főszerkesztője vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet!